Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Jakab apostol levelének első fejezetében a 12. verstől a következőképpen. Ezt írja az apostol: boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az olimpia a sportoknak a csúcsa. Az olimpiai bajnokot mindig megbecsülik, nagy tiszteletnek örvend. Így volt ez már az ókorban is, és így van ez most is az újkori olimpiák történetében. De egy kiváló sport teljesítmény mögött nagyon nagy áldozatok, lemondás, rengeteg gyakorlás húzódik meg. A legutóbbi olimpián az egyik bronzérmes magyar úszó mosolyogva mondta elhíresült nyilatkozatában: elfáradtam, rám férne egy-két sajtburesz. A hamburgerre utaló sportoló mondatából ki lehetett olvasni, hogy azért vágyik ezután a nem túl egészségesnek nevezhető étel után, mert várva várta a munka, a sok-sok lemondás után, az elért célja után, mert vágy volt benne, hogy egyen egy ilyen hamburgert, és most eljött a pillanat a megérdemelt jutalomként. Mennyi lemondás, mennyi áldozat. A héten elhangoztak a nyilatkozatok, hogy a koronavírus ide vagy oda a nyára tervezett pekingi olimpiát megtartják. Üzenet volt ez a sportolóknak, akik már készülnek. Nem csak, hogy elkezdték a felkészülést, hanem már szinte a vége felé járnak, amikor próbálják úgy időzíteni a formát, hogy a legjobbat tudják nyújtani majd az olimpiai játékokon. Sokszor sokan elmondták a versenyzők közül, hogy a versenysport, főként ebben a top kategóriában, egész embert kíván. Nem lehet fél szívvel csinálni. Mindent ennek kell alárendelni. A családi élettől kezdve a saját vágyakig mindent. Mindent a háttérbe kell szorítani ahhoz, hogy valaki eredményes lehessen. Elkezdődött a bőti időszak. Ilyenkor a keresztény világ tekintete már a húsvétra szegeződik. Arra az eseményre, amely hitünk középpontja, a megváltás művére, Jézus Krisztus golgotai kereszten elszenvedett halálára, és a harmadnap örömére, feltámadás mindent megváltoztató, és minden emberi okoskodást porba tipró csodájára. A bőjt egy felkészülési idő, ezt szoktuk mondani. Felkészülünk, de mire? Az oltár előtti igében olvastuk Jézus megkísértésének történetét, 40 napos bőjtjéről Jézusnak, melynek során nem evett, és amelynek végén a sátán megkísérti őt. Jézus úgy lép a nyilvánosság elé, hogy előtte 40 napon át bőjtöl. Felkészül. Az Ószövetségben is találkozunk ehhez hasonló történetekkel, amikor valaki böjtöléssel kezdi meg a szolgálatát, az Istentől rendelt küldetését. Ezek szerint a böjt ezt jelenti, felkészülni a szolgálatra. De ugye mi nem készülünk különleges szolgálatra. Miért böjtölünk hát? Azt is látjuk, hogy a Biblia emberei böjtölnek, amikor bűnbánatot tartanak. Ott van Jónás története, amikor Ninivében még az állatokra is zsákruhát húznak, és hamuval szórják meg őket. Böjtöt hirdetnek, bűnbánatot hirdetnek. Igen, mert elfordultak az Istentől. És a figyelmeztetésre megtérnek. A bűnbánat ideje tehát a böjt. Felkészülés a számadásra. Talán ez már közelebb áll ahhoz, ahogyan a böjtről gondolkodunk, és ami miatt a húsvét előtti böjti időszak is kialakult. A bűnbánat útja a megtisztulás lehetősége. Olyanról is olvasunk a Szentírásban, hogy valaki nem maga miatt böjtöl, hanem másért. Azért, hogy másnak segítsen. Böjtölve kéri az Urat, böjtölve imádkozik, azért, hogy az a másik meggyógyuljon például. Jézus maga is beszél erről. Akkor, amikor jön le a megdicsőülés hegyéről, és odaáll elé egy apa, aki azt mondja, szóltam a tanítványaidnak, hogy a fiamat gyötri a lélek, de nem tudták meggyógyítani. És Jézus azt válaszolja erre, igen, mert ez a fajta nem jön ki csak imádságra és böjtölésre. Böjtölni valaki másért. De ha még tovább lapozunk a Bibliánkban, akkor még egy böjt típust meg tudunk különböztetni. Ez pedig a folyamatos böjt. Böjtölök kétszer egy héten, mondja a farizeus Jézus példázatában, és ezzel már sokat mond, mert a zsidóságban a heti egy böjt volt szokásban. Heti egyszer böjtöltek, böjt napot tartottak. A kereszténység annak idején nem csak átvette ezt a szokást, hanem egyből heti három napra változtatta, és három napot böjtöltek a keresztények eleinte. Mára talán a katolikus egyház őrzi ennek a heti rendszeres böjtnek az emlékét, és talán vannak néhányan, akik gyakorolják is ezt, esetleg nem kötelességszerűen, hanem szívből, és nem formai dolgokban, hanem valóban lélekkel. Akkor most melyik a böjt? A böjt az, amikor az Istenhez szeretnénk közelebb kerülni. Hogy mi célból, azt éppen az aktualitások adják meg, az élethelyzetünk. Böjtölünk, böjtölhetünk azért, hogy felkészüljünk egy szolgálatra. Vagy böjtölhetünk azért, mert érezzük, hogy bűnbánatot kellene tartani. Esetleg szeretnénk segíteni másoknak, vagy szeretném megélni az Istennel való kapcsolatom mélységeit. A sportolók böjtölnek. Böjtölnek egy cél érdekében. Azért, hogy elérjék azt a győzelmet jelentő koszorút. Ahogy a régi olimpiákon egy babér koszorút tettek a győztesek fejére. Mindent háttérbe szorítottak, és így kellene nekünk is tennünk. Ilyen böjtöt kellene tartanunk, ahol minden és mindenki mellékes a kitűzött cél eléréséhez. Mert nekünk is célunk van. A keresztény embernek a célja, hogy eljusson az Istenhez. Hogy elnyerje azt a koronát, amelyről Pál apostol is beszélt, azt, amelyről mai igényben Jakab is beszél. Ehhez szükségünk van a böjtre. Azokra a hosszabb vagy rövidebb időszakokra, amikor éreztetjük magunkkal, kegyelemre szorulok. Rászorulok az Istenre. Szükségem van az Istenre. Mert mi is a bőjt? Nézzük meg most egy másik megközelítésből. A bőjtölés általános közfelfogás szerint valamiről való lemondást jelent. Ugye, ha megszavaztatnám a gyülekezetet, most nem teszem kivételesen, hogy miről is kell lemondani, akkor valószínűleg azért a legtöbben a húsra szavaznának. Ha bőjtölünk, akkor le kell mondani a húsról. De azért, ha ezt végig gondoljuk, akkor nyilvánvaló az, hogy egy vegetáriánus életmódot folytató ember, az nem egy életen keresztül bőjtöl. Nem eszik igaz húst, de ezt nem azért teszi, hogy bőjtöljön. Tehát a bőjt nem a húsról való lemondást jelenti, hanem egy olyan dologról mondok le, ami megszokott, ami elveszi az időmet, elteri a figyelmemet a lényegtől. Márpedig az megfigyelhető, hogy aki így tesz, aki lemond valamiről, az valóban, és valóban az Istenre igyekszik irányítani a figyelmét, hatványozottan érik őt a kísértések. Éppen ezt figyelte meg Jakab apostol is, ki a levelében elő is hozza ezt a témát. Mai alapigényben a kísértésekről ír. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Az olimpia és a sport hasonlata alapján, mintha itt is az emberi akarat erőről lenne szó. Kitartás, próba kiállása, végül az erért jutalom az élet koronája. Ez így szép és jó lenne, hogyha képesek lennénk. Ha képesek lennénk igazából, saját erőnkből elérni az üdvösséget. De Luther azt írja az énekében, a himnuszunknak tartott énekében, hogy erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de küzd értünk a hős vezérkit Isten rendelt mellénk. Igen, Jézus Krisztus, küzd értünk, mert a mi erőnk az önmagában semmit sem ér. Hogy tudunk akkor megállni a kísértésekben? A cél ismerete és az akarat erő az nem elég. Ezt velem együtt szerintem nagyon sokan megtapasztalták már. Mert hiába határozok el dolgokat, hiába teszek fogadalmakat, jön a kísértés, és úgy eldőlök, mint egy zsák. De feltetjük a kérdést, hogy miért van a kísértés? Miért van a kísértés, ha egyszer jó célért küzdök? Az Istennel való kapcsolatomat szeretném jobbá, teljesebbé tenni. Azt írja Jakab, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol válasza, a miért van a kísértés kérdésre egyértelmű, a saját kívánságom miatt. Jakab szavai nem légből kapottak, jól ismerte ő is az Ószövetséget, a bűneset történetét, ahol ezt olvassuk. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Megkívánta. Megkívánta a jó és rossz tudás fájának gyümölcsét, és evett róla. De hát ott volt a kígyó is, mondhatjuk. A kísértő, a sátán. Ezzel csak elhárítjuk a felelősséget. Nem véletlen áll bőjt elején előttünk Jézus megkísértésének története. Ez a történet, amely már a kereszt felé mutat. Mert Jézus nem csak szavaiban, hanem ténylegesen és végérvényesen legyőzte a sátánt. A bőjtnek van egy jelképe, egy szimbóluma. Ez a jelkép a kereszt. A kereszt, amely nem önmagában áll, hanem egy kígyó van alatta. A kereszt rátapos a kígyó fejére. Utalás ez a szimbólum az úgynevezett protoevangéliumra, amelyet a Teremtés könyvében olvasunk. A bűnesetért járó büntetés így hangzik a kígyó esetében. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Jézus legyőzte a sátánt. Jézus golgotai keresztje legyőzte a kísértőt. És ezzel utat nyitott számunkra, hogy mi is meg tudjunk állni a kísértésben. Hogy ne a saját kívánságainktól, vágyainktól vezérelt legyen az életünk, hanem bízzuk rá magunkat. Akik Jézus Krisztus keresztjét a szemük előtt tartják, azoknak lesz erejük megküzdeni a kísértések között, a kísértésekkel. Rábízni magunkat. Azt énekeltük, énekünk utolsó verszakában, ahová te vezetsz, csak oda megyek, hogy így mindörökké te veled legyek. De jó lenne valóban így élni. Csak oda menni, ahova ő vezet. Csak vele lenni. Mert ő a legfontosabb. De jó lenne valóban így élni, magunkat háttérbe szorítva. Mint egy sportoló, aki előtt világos a cél. Aki tudja, hogy hova szeretne eljutni. És azt is, hogy ehhez kitől kaphat meg minden segítséget. Szemeinket a keresztre szögezve, induljunk el mi is a bőti úton, a magunkról, a vágyainkról, a kívánságainkról való lemondás útján. Azért, hogy kiteljesedhessen az életünk. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, tudjuk nagyon jól, hogy mi magunktól képtelenek vagyunk te hozzád eljutni. De tudjuk azt is, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, a mi megváltásunkra. Azért, hogy utat nyisson nekünk, számunkra, te hozzád. Hogy ő legyen a híd, amilyen keresztül eljutunk a te országodba. Kérünk téged, mennyei atyánk, ebben a bőti időszakban hadd legyen a mi szemeink előtt a kereszt. A kereszt csodája és diadala, amely legyőzte a sátán erejét, amely utat nyitott a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te nyisd meg számunkra ezt az utat, te mutasd számunkra az utat, a te igédben. Hiszen ahogy látjuk, Jézus is, amikor megkísértette őt a sátán, az igével válaszolt. Kérünk téged, hogy hadd legyen így a mi életünkben is jelen a te igéd, a te szavad, a te útmutatásod. Hadd tudjuk rád bízni teljesen a mi életünket, a mi mindennapjainkat. Így légy velünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.